sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.
Ez a Zene a házban rovat negyedik epizódja. És akik itt vannak velem a stúdióban, Mándli Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetője, szevasz!
Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit!
És mivel ma zene lesz a központban, itt van velünk Balla Gergely, a Platón Karataev frontembere. Szevasz, Gergely!
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
Egyrésztről ma este, ugye ezt, mondjuk el, hogy ezt a beszélgetést egy picit hamarabb vesszük fel, hiszen ti, amikor ez lemegy, este 7-kor, akkor ti már ott vagytok a Magyar Zeneházában, a Napkötöző című lemez, amely még nem jelent meg, a Karataev, Platón Karataev Napkötöző című lemeze, de ehhez lesz egy ízelítő, ami betekintést enged ebbe a lemezbe, vizuálisan és akusztikusan is. Először beszélgetünk a hangdómról, hogy ez pontosan milyen igényeket fed le, hogyan lehet élvezni a hangdómot, hogyan kell fogyasztani az ott elhangzott tartalmakat, és utána beszélünk erről a közös munkáról, amelyben Gergely részt vesz. Mi ez pontosan, mert ugye a dóm az most egy nagyon divatos kifejezés, ugye uh-huh. ott a biodóm, ott az MVM dóm, és akkor van a Magyar Zeneházának is egy hangdómja. Itt mit lehet élvezni és hogyan?
Pontosan, tehát ugorjunk oda, hogy a mi dómunkat úgy hívják hangdóm, tehát ez az eredeti kiindulási pont, miért hangdóm, miközben össze-vissza vetítgetünk különböző tartalmakat, különböző hanganyagokhoz. Azért hangdóm, mert ez egy utalás, vagyis egy időutazás közben, mert visszaugrunk 1970-ben Oszakába a világzenei kiállításra, ahova Karlheinz Stockhausen által megépült az első hangdóm. Ott is lehetett már anno 1970-ben hangokat három dimenzióban megmozgatni. És ehhez képest, ami itt megvalósul nálunk a hangdómban, az, hogy 360 fokban, vagy hogyha kukacoskodunk, akkor 180 fokban, mert a talajt azt nem vetítjük be, de egy félgömb alakú kupolába, ahol minden vászon vizuális tartalmakat is vetítünk. Ennek ellenére, hogy mi vetítünk, a kiindulási pont ez a hang volt, és ezért is hívják ezt hangdómnak.
Az, hogy itt egy vizuális élmény fogyasztható, az mennyire hozza magával azt, hogy élő zenét hallgatunk ezzel, vagy mindig élő a zene, és a vizuális élmény az alkalmazkodik hozzá, vagy van, amikor az egész felvételről megy, és igazából olyan, mint hogy egy moziban ülnénk.
Pontosan így, tehát vagy. Tehát vagy bemutatunk egy új filmet, amikor van egy ugye, előgyártási folyamat, és ide készül egy film, mint ahogy a mozikban is. Itt annyi a különbség, hogy 360, mondjuk maradjunk ennél, 360 fokos filmeket mutatunk be, és akkor egy kész anyagot mutatunk be a hónap első szerdáján, ekkor szoktunk egy új dóm tartalmat mindig bemutatni, ez már második éve így megy, és azért mondjuk, hogy Dome Live, a programsorozatnak a neve, mert mindenképpen van valami élő aspektusa az eseménynek. Akkor is, hogyha egy filmet mutatunk be. Tehát, hogyha van egy zenekar, vagy van egy művész, alkotó páros, aki a vizuált csinálja, másik az audio, vagy a hangi tartalmat csinálja, ők ott megjelennek, ha nem is nyúlnak bele, akkor velük van egy Q&A beszélgetés, elmondják a folyamatot, lehet tőlük kérdezni. De nagyon sokszor megtörtént az, hogy rá is játszanak az anyagra. Tehát amit ott leadunk, akkor van még egy ilyen bónusz kis szépség pöttye az egész eseménynek, hogy akár hangilag hozzákapcsolódik a zenész, vagy a vizuális szakember, lehet az, hogy élőben varázsol a vászonra tartalmat. A másik lehetőség pedig, hogy teljesen élő az előadás, tehát van egy zenekar, akit bekötünk, ezek alapvetően, vagyis legtöbbször nem gerjedékeny zenekarok, tehát ugye azt mindjárt visszagrok és elmondom, hogy hogy áll fel a dolom. Ugye, hogyha bekötögetjük az embereket, vagyis a zenészeket, mivel ebben a kupola mögött, tehát a vászon mögött 32 csatorna, 32 hangszóró helyezkedik el, ugye ez köztudott, hogyha van egy mikrofon, és akkor mögött egy hangszóró, akkor az gerjedékeny. Tehát technikai okokból nem szerencsés mondjuk egy orkesztrát, akit külön egyesével mikrofonozzunk be, behívni, hogy élőben zenéljen, mert nehéz lenne hangosítani. De ez nem is történik meg, egy okból, másokból pedig azért nem, mert hogy 45 fő a befogadó képessége a Domnak. Tehát, hogyha bemegy egy orkesztra, akkor oda már nem nagyon tudunk nézőközönséget betuszkolni. Különböző okai vannak annak, hogy általában inkább filmek felé megyünk, tehát filmi tartalmak gyártása felé itt a Hangdomban. De mindig van valami élő aspektus.
Amikor kiválasztottuk egy zenekart, és most azért Gergelyhez is fordulok, gyerekélek közelebb majd a mikrofonhoz, nagyon messze vagy, akkor az fontos, hogy ennek a zenekarnak milyen az előélete, tehát a vizuális előélete, a Platon Karatevnél azért ott érzékelhető ez a cinematográfiai gondolkodás az első klippektől kezdve. Vagy van-e olyan, hogy van egy zenekar, akiben ti látjátok bele azt a vizualitást, amit ők még nem éltek meg? És aztán majd Gergő erre.
Jó, igen. Visszaugrok megint csak, hogy általában nem zenekarokat szoktunk ide meghívni, hogy alkossanak. Tehát ezért egy különleges esemény lesz a mostani, mert rendszerint ide alkotó művészek jönnek, akik nem egy hivatalos banda vagy zenekar megtestesít, tehát nem egy zenekar testesít meg, hanem tartalmat hoznak létre. És akkor most megint csak egy kicsit visszaugrok, hogy mi próbálunk a különböző disziplinák területeiről behozni tartalmakat. Mit jelent ez, hogy különböző disziplinák, azon túl, hogy audio és vizuál, tehát a képzőművészet. Például van egy képzőművészeti csokrunk, ahol a Szépművészeti Múzeumnak a kiállításaira reflektálva nyúltunk például egy Boschhoz, vagyis a Bosch által megfestett földi gyönyörök kertjéhez, és azt a munkát, ami alapjaiban is elég gazdag, ide adaptáltuk, vagyis hoztuk be a Hangdomba. Vizuálisan ugye adott volt a dolog, hogy Hieronymus Boschnak a munkáját adaptáljuk, de ugyanakkor nem könnyű a feladat, mert Bosch 500 évvel ezelőtt nem erre a felületre festette meg ezt a dolgot, és akkor azért kicsit vagdosni kell, bele kell nyúlni, de hát akkor mi mentén nyúlunk bele? Tehát, hogy miből vagdosunk, hogy nem sértjük a koncepciót, stb. Tehát ez is egy elég hosszú munka, és a kérdés utána, hogy milyen hangtartamat teszünk mellé, mert ő mit tett volna, az egy dolog, az, hogy nekünk ma mit mond, az egy másik dolog. Úgyhogy itt van egy nagyon komoly kurátori munka, én ezeket filmnek tekintem, tehát egy filmgyártás tulajdonképpen, ami itt történik, és ez lesz majd a Platonnal is a helyzet.
Igen, és nálunk, amit te is említettél az elejétől kezdve, ez kicsit koncepció volt, hogy ne úgy tekintsünk a Platon Karatevre, mint egy hagyományos értelembe vett zenekarra, hanem ettől eltérően egyfajta összművészeti projektként nézzünk rá, és ezért a vizualitás a kezdetektől kezdve nagyon fontos volt, és nagyon meghatározó volt számunkra. Ez eddig zömében a videoklipekben jelent meg, vagy akár koncertvizuál, koncertvetítésnél, de most ebben a térben azt érzem, hogy egy teljesen más szintre tudjuk ezt emelni, és teljesen másfajta lehetőségeink adódnak. Szerintem ez itthon egészen biztos, hogy egyedülálló, amit a Magyar Zeneháza Hangdomban meg lehet valósítani.
Tök érdekes, mert az jutott eszembe közben, hogy pont emiatt, hogy nálatok a vizualitás az ennyire erőteljes, hogy olyan, mint hogyha megérkeztetek volna egy olyan platformra, ami eddig lehet, hogy ha volt is, akkor azt ahhoz nagyon sokat nektek kellett hozzátenni. Tehát ha van egy sima, ha van egy koncertetek, akkor ott vagy ti hozzáteszitek, vagy senki, és akkor elképzeli a néző, hallgató. De hogy itt meg ez így készen van. A beleszólásotok az mennyi volt tehát a koncepcióban? Itt van egy erős karakterű vazul, aki kiállítási osztályvezetőként azt mondja, hogy van egy koncepciónk, és ebbe ti mennyire tudtatok bekapcsolódni, vagy mennyire tudtátok ezt adott esetben módosítani?
Intenzíven ott voltunk az egész folyamatban, és szerintem egy nagyon-nagyon szép párbeszéd volt végig itt az elmúlt. Hát igazából szerintem már talán egy bő évről beszélünk,
wow.
amióta zajlik ez a projekt.
Ez 180 fokot fordulhat egy projekt.
Igen, igen, igen. Még
360.
Egy 360.
Bocs, igen, az a jobbik eset.
Igen. Szóval nagyon-nagyon rugalmas volt a zeneháza, de igazából azt láttam, hogy az elejétől kezdve annyira egyértelműek voltak a párhuzamok, hogy itt nem is igazán volt meg annak a lehetősége, hogy nagyon-nagyon elbeszéljünk egymás mellett, és nagyon más gondoljunk az adott projektről. Szóval mi eleve az alkotó művész, aki a vizuális tartalmat előállította, vagy megalkotta, Székely Ákos, ő pont egy és szerintem jól le is írja akár az egész projektet, hogy neki már volt egy éppen futó vagy finishben lévő magyar zeneházás projektje, pont a Hangdom kapcsán, és mi is eleve rá gondoltunk mindettől függetlenül, és ez már csak egy bónusz volt, hogy ja, ő már ezzel a technológiával találkozott is, és dolgozott is, és ezért amikor mondtuk, hogy mi ezt vele csinálnánk, akkor nem is, tehát hogy teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy tök jó találkozás lehet.
Gergely, szerinted a zenéhez ma 2024-ben eszenciális, hogy legyen valamilyen vizualitás? Mi van, hogyha nincs, kivesszük a vizualitást, és mégiscsak marad a zene?
Nem, egyáltalán szükséges, de egy lehetőségnek tartom. Nekünk az a törekvésünk, hogy mi csak akkor támasztunk vizuálisan alá egy dalt, hogyha azt érezzük, hogy az árnyalni tudja, és az máshova el tudja vinni, mint amit a dal önmagába meg tud mutatni. És ezért csak azért nem gyártunk vizuális tartalmat, hogy az legyen, hanem akkor nyúlunk ehhez az eszközhöz, hogyha azt érezzük, hogy itt ezzel az alkotói attitűddel még van mit elmesélni ezekből a dolgokból és történetekből.
Ezzel a hozzáállással 10 dalból körülbelül hány dalhoz készül klip?
Most a lemeznél 5 klip lesz, az MZH-s projektnél pedig 4 dalhoz készül egy külön vizuális világ.
Vazul, a Domról még egy picit beszéljünk, mert hogy azt mondtad, hogy nagyon limitált a befogadó képesség, és ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 5 perc alatt el tudnak menni a jegyek. Hogyha van egy olyan zenekar, amelyikre alapvetően nagy az igény.
Igen, és így ez, mint ma este esetén is, ugye, meg általában minden
esetében
megduplikáljuk, vagy triplikáljuk az eseményt, tehát ma is 2 vetítés lesz. Ez mindig attól függ, hogy milyen komplex ugye ez az anyag, hogy van-e élő aspektus, vagy nincsen, vagy mennyire van élő aspektus, mert hogy már harmadszor leadni ugyanazt aznap este, az már egy kicsit sok, de...
Ez masszív lenne, igaz, Gergő? Oké, volt már ilyen, mint egy nap lenyomtatok 2-3 koncertet?
Volt, egy nap 2 koncert volt a maximum, de szerintem nekünk technikailag nem is megvalósítható több, mert az utazás, az átszerelés, persze, beállás, ez... lepakolás, szerintem annyi fér bele. De azért jobb, hogyha egy
jobb,
nap...
Jobb az az egy, nem? Jobb az az egy.
Tehát van egy 40-45 kicsit rugalmas befogadó képességű helyszín, ahol babzsákok vannak alapvetően. Tehát az fontos, az ember fekszik, és a fókusza az a Domnak a közepébe, tehát fölénk, a plafon közepénél van. Ez nem teljesen így van, tehát egy kicsit lejjebb orientáljuk a fókuszt, de azt kell elképzelni, hogyha bemegyünk, akkor ott van 45 babzsákon fekvő emberke, aki nézi az eget, vagyis a plafont. És itt amúgy már van egy szűrés. Tehát azt nem tudnánk elképzelni, amikor válogatjuk a programot, hogy kit hívjunk, kit ne hívjunk meg, vagy kivel szeretnénk együtt dolgozni, hogy egy elég funky zenekar mondjuk egy pörgős, nagy robbanós estet csapjon ott hirtelen, mert nem ez a lényege, nem ez a helyszín. Tehát itt van egy szűrés már az elején, hogy milyen hanganyagot szeretnénk behozni, a Platonnal pedig ugye ugyanez a helyzet, tehát én alapvetően ezt egy utazós, merengős zenének tartom, tehát a koncerten is, tehát voltam élő koncerten, gratulál ezután is, mert nagyon-nagyon
tetszett. Melyiken voltál ott?
A legutóbb az Inutai Fesztiválon.
Wow, igen.
Az is mondjuk elég
kontrasztos
érzés volt az a zene, abban a környezetben.
Abszolút, abszolút. Egyébként ez most engem meglep, ezért követtem nagyjából az Inutát, de én azt nem tudtam, hogy a Platón ott volt, és azért ott elgondolkodtatok, hogy oda mennyire tudjátok bepasszintani a ti stílusotokat ebbe az elektronikus zenei?
Hát szerintem abszolút, szénába. Illetve ugye itt formáról beszélünk, most az, hogy egy adott dalnak a csomagolása az inkább egy elektronikai megközelítés, vagy pedig a gitárzenei hagyományokból merít. Ez szerintem a jéghegy csúcsa. A fő kérdés az az, hogy megvan ez a mélység és lelkiség az egész mögött, és én azt láttam, hogy az Inutánál valahogy ez is egy hívó szóvá vált, hogy itt van ez a nagyon izgalmas, industriális környezet, nagyon különleges textúrák, nagyon érdekes fényjátékok, és hogy mi az, amit ezzel párhuzamba lehet állítani alkotói oldalról, zenei oldalról. És mi is kicsit meglepődtünk, de nagyon-nagyon örültünk, hogy mehettünk oda, mert egy hatalmas élmény volt.
És folytatva itt, tehát, hogy kit hívunk meg, tehát ez a merengős utazó zene szerintem abszolút beleillik a babzsákokba is, belehelyezi magát az ember, meg a hangulat is. És korábban említettem, hogy itt különböző disziplinák mentén hozzuk létre a tartalmakat, és itt meg kell említsem ezeket az irányokat, tehát van alapvetően, amit képzőművészetből inspirálódó vonal, és ez a csokor, amit mondtam az előbb, a Bosch, a Renoir és a Csontváré, tehát mindhárom festőhöz készítettünk egy-egy anyagot, teljesen más stílusban. A hangról meg itt a Bosch kapcsán szeretném még elmondani, hogy technikailag a dóm az hogy áll fel, tehát azt már sokat emlegettük itt, hogy van egy félgömb alakú vászon, egy kupola, amire tudunk vetíteni. Arról is volt szó, hogy vannak hangszórók itt a vászon körül, három gyűrű mentén, és a tetején is egy lefele nézve a közönségre, amely képes arra, hogy három dimenzióban megmozgassuk a hangot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hangszóróknak az összessége kiad egy ilyen pókhálót. Tehát, hogy lefedik ezt a vizuális területet is, így tudjuk elképzelni. És egy szoftver segítségével, ez az ambisonic formátumban mi bárhova rajzolhatjuk az egyes hangot, és így körbe tudjuk forgatni a nézők körül, ami egy hihetetlen nagy lehetőség. És ugyanezt tudjuk szinkronizálni a hanggal is. Tehát történt már olyan például, hogy egy méhecske, mondjuk elmegy az egyik oldalról a másikban, megfordul 360-ban, és azt végigköveti a hang. Ugye, ami sztereónál, ez elképzelhetetlen, nem ezt nehéz megvalósítani.
Dolby Digital, kérem. Dolby.
Azon már túl vagyunk.
Itt, hogyha ehhez hozzászóltak, hogy ez amúgy nekünk is egy nagyon nagy hívószó volt, és egy nagyon inspiráló dolognak tartottuk, hogy a zenénket egy ilyen térbe és egy ilyen technikai rendszerbe vihetjük be, mert nálunk is annyi textúra ott van a dalokban, annyi réteg van, és egy hagyományos keverésnél, ahol mondjuk igen, sztereóba gondolkozunk, az sokkal inkább egy vonal, ami mentén megalkotjuk ezeket a dalokat, és akkor ott van, hogy a mélyebb tartományban X Hz-től X Hz-ig, akkor ott van a szub, ott van a basszusgitár, ott van a dob, utána jönnek a gitárok, arra az ének, a tetejére pedig a magasabb gitárok, szinti. Tehát, hogy így kell elosztanunk a képet, és a hangképet, és sokszor vannak tartományok, amik teljesen zsúfoltá válnak, és ki kell dobálnunk akár olyan kreatív ötleteket, amik nekünk nagyon tetszenek, de egyszer már nincsen adott hangfrekvenciákon, nincsen hely annak, hogy tonálisan meg tudjon szólalni. Itt pedig sávonként elhozzuk az anyagot, és egy teljesen új keverés készül a dalokhoz, ami azt jelenti, hogy akár olyan textúrákat, amik a hagyományos sztereó keverésben kevésbé tudnak kidomborodni, de nekünk alkotóként fontosak, meg tudnak jelenni, mert egyszerűen azt csináljuk, hogy elhelyezzük az egyik sarokba az egyiket, a másik sarokba a másikat, és a kettő nem oltja ki egymást, sőt jobban árnyalja az egész dalt.
Ami egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem véletlen az előbbi is említés. Említette a Gergő, hogy egy éve már lassan, hogy dolgozunk, igen, és ez igen, nem a maximum. Tehát volt olyan anyag, amin másfél évet például Szemző Tibor, amik idehozta a Csoma legendáriuma volt alapfilm, ugye, amit ismerünk. A Csoma Kaleidoszkóp lett végül, mert Super 8-as felvett tartalmakat kellett adaptálni erre a vászorra, de hogy ott például másfél évet szöszöltünk a hangokon, és adtuk ide-oda.
Na, folytassuk itt, legyen szó a kísérletezésről, és persze beszéljünk a Napkötöző című új lemezéről a Platon Karatevnek. Mándli Endre Vazul és Balla Gergely vendégem. Stílszerűen szerintem hallgassunk meg egy Platon Karatevet. Mit szóltok?
Nem ellenkezem.
Jó,
pár perc is itt vagyunk.
Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.
Folytatjuk Mándli Endre Vazullal és Balla Gergellyel. A Napkötöző kapcsán beszélgettünk, de egyébként a magáról a hangdomról is érdemes elég sokat beszélünk, mint ahogy az előbb is tettük. Egyrészt, hogy a Napkötözőnek a dalairól szeretnék egy kicsit többet megtudni, meg arról, hogy mikor készül el, azt írjátok, hogy tavasszal. Az mit jelent?
Most abszolút a finisébe vagyunk az anyagnak, de nem akarjuk elkapkodni a megjelenést. Nekünk nincsen kiadónk, mindent magunknak csinálunk. Ennek megvannak a hátrányai, de az előnyei is, és az egyik előnye az például az, hogy akkor adhatunk ki egy dalt, amikor mi azt teljesen késznek érezzük. És korábban már volt ilyen, hogy magunkra helyeztünk nyomást, és végül azzal mentünk, és úgy, hogy még nem voltunk teljesen elégedettek a hanganyaggal, kiadtuk, de azóta ezt átgondoltuk, és az van bennünk, hogy most ez a néhány hét, vagy akár hónap akár évtizedes távlatból már nem számít semmit, hogyha visszatekintünk, senki nem azt fogja nézni, hogy 2024 májusában vagy szeptemberében jelent meg az anyag, csak a dalok lesznek ott, azok viszont ja. fennmaradnak remélhetőleg.
Szóval nincs ilyen FOMO érzés, még mindig nem jött ki. Mindig
nem, illetve olyan szempontból tiszta lelkiismeretem, hogy 8 nappal átéve ezen dolgozunk, szóval nyilván a határidők azok facilitálni tudják a munkát, és egy nyomást helyeznek az emberre, de azt érzem, hogy nekünk nincs feltétlenül szükségünk erre a külső nyomásra, mert amúgy is ezzel foglalkozunk, és ezt csináljuk.
Kivéve a Hangdom Live bemutatót, mert ott azért határidők vannak, és igen, ezt a fiúk hozták is.
Ott a kiadó szerepét az MZH adja. Vazul, még az előbb volt egy sztori, a zene alatt belekezdte, aztán mondtam, hogy inkább azt tartogasd.
Igen, ide. Korábban ugye Gergő megemlítette Ákost, aki a vizuális tartalmat készítette az új lemez a napkötözőhöz, vagyis az új lemezből lecsapódó videoklip csokorhoz. Ami azért is fontos, egy átkötő elem ugye ahhoz, hogy a korábban mi történt itt a Dómban. Székely Ákos korábban készített egy vizuális tartalmat, ami pedig nem egy mindennapi anyaghoz. Ugye itt meg kell emlékezzünk a sajnálatos módon múlt héten elhunyt Ötvös Péterre, akinek rengeteget köszönhetünk, mind zeneháza és az egész magyar zenei közeg, meg nem csak a zene, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi szcéna is. Ugye ő volt az, aki anno Karlheinz Stockhausennel együtt dolgozott, és jelen is volt az interjú első felében megemlített oszakai kiállításon, tehát 1970-ben, amikor a Hangdómot bemutatták Oszakában, ő volt az egyik improvizáló zenész Karlheinz Stockhausen mellett, akik három dimenzióban több mint 50 évvel ezelőtt szórták a hangokat. És itt egy másik fontos pillanat, vagyis információ, hogy ő pedig neki egy ilyen ugródeszka volt Stockhausen való együttműködéshez, az 1967-ben, ha jól emlékszem, megírt mese darabja, ami egy ilyen kortárs elektronikus mű volt, amihez a narrátor, vagy a mesélő, akinek a hangját feldolgozta, az pedig Molnár Piroska. És ezt az anyagot itt tavaly mutattuk be, úgy, hogy ehhez vizuális anyagokat társítottunk. És a projekt, aminek keretében ez történt, pedig egy ilyen edu projekt. Mi nagyon támogatjuk azt, hogy különböző iskolákkal, különböző oktatási intézményekkel együttműködve itt lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek, hogy új dolgot hozzanak létre. Így jönnek létre együttműködések a Moméval, a Metuval, a Zeneakadémiával, és tavaly is így volt, hogy a tanterv részeként a Mome meghirdette, hogy lehet jelentkezni a meséhez animációs filmet készíteni, és végén igazából 5 mese vizuális tartalom született, tehát 5 munkát mutattak be, nem is tudtunk aztán dönteni, hogy melyiket mutassuk be, ezért most ma is még ez látható, és meg lehet nézni, mind az 5-öt vetítjük. Tehát, hogy amúgy egymás után nem érdemes megnézni, mi is egy ilyen kicsit ilyen secret módon mutatjuk be őket, tehát keddenként mindig 2 kiválasztunk, a néző nem tudja, hogy melyik 2, és azokat lehet megnézni egymás után. És a fontos dolog az, itt ugye Ötvös Péterre visszaugorva, hogy neki ez így az egész életét így egy ilyen körbe zárja, tehát hogy az, amivel elindult a nagyvilág felé, a Mese című dolab, itt a Hangdomban egy teljes 360 fokos kört ívet zárt be, és az hihetetlen, hogy tényleg már nagyon beteg volt itt a folyamat végén, de bejött és végignézte, és a bemutatón is ott volt, jelen volt, és támogatta ezeket a művészeket, ahol kitűnt Ákos, és akinek a keze nyoma most ugye igen. Rátette magát teljes.
Gergő, ti hogy találkoztatok Ákossal? Mikor?
Egyik zenekartársam, Czako Kurelisebb, ő már ismerte korábban, szóval volt egy személyes kapcsolódás is, és ő a Sebőnek másik zenekari vagy szóló projektjéhez már csinált is videoklippet, és az is már nagyon tetszett nekünk, így amikor jött ez a lehetőség az MZH-val, és gondolkoztunk rajta, hogy kivel dolgozzunk együtt, akkor ő is ott volt a jelöltként ebben az egészben, és amikor megtudtuk, hogy már dolgozott is ezzel a technológiával, akkor meg egészen egyértelművé vált, mert azon túl, hogy ő letapogatja a daloknak a szimbólum rendszerét, és azt az érzésvilágát, amit mi képviselünk, és ezt már volt egy bizonyosságunk az elején, hogy szépen át tudja ültetni vizuális világban. Itt fontos beszélni, ami már eddig is elhangzott, hogy ez egy technikailag azért nem csak a hangterén, de a vizuális alkotás terén is egy nagy kihívás. Szóval ehhez egy speciális tudás és eszköztár szükséges. Nem csak úgy eszköztár, mint számítógép, meg szoftverek és programok, hanem mind képesség, hogy ezt hogyan tudja kezelni az ember.
Tudod, miért érdekes, amit mondasz? Mert eszembe jött az Ocean című klippetek, amiben ugye ifjabb Vidnyánszky Attila a főszereplő, és ott például semmi más nem láttunk, csak az ő arcát és az ő gesztusait egy sötét háttérrel, és közben azon gondolkodom, hogy a történetmesélésnek ez annyira fantasztikus formája, hogy itt már nekem semmi érzetem nincsen. Nyilván minden dalnak megvan az, hogy mit kíván, de szerinted melyik történetmesélési mód az, ami ma hamarabb eljuthat az emberekhez? Melyik az, amit ti preferáltok?
Igen, mi olyan szempontból egy önző projekt vagyunk, hogy nem szoktuk azt monitorozni és letapogatni, hogy az embereknél mi érvényesülhet jobban. Azért csináljuk ezeket, mert nekünk örömünk telik benne. Így amikor felmerül annak lehetőség, hogy egy adott dalhoz klip készüljön, akkor is azt nézzük, amit már korábban is mondtam, hogy tudunk-e egy olyan képi anyagot csinálni, amivel ha az kicsit túlzás is, talán, hogy egy kicsivel érvényesebb lesz az anyag, de valamivel több lesz, mint ami eddig csupán magában a dal volt. Általában nálunk, amit te is mondtál, például most az Ocean Clip, ott sincsen egy narratív szál, hanem inkább egy atmoszféra teremtés, egy világteremtés az, amivel megközelítjük ezeket az anyagokat, és ez igaz lesz a most készülő az MZH-sra teljesen, szóval az mindenképp ott ez volt a fő hívó szó, hogy atmoszférát teremtsünk, de a készülő klipekhez is így álltunk hozzá. Egy olyan klip lesz, aminél van egy konkrét narratív szál, amin végig megyünk majd.
Nekem amúgy a vizes klipek, bocsánat, hogy így leegyszerűsítem, de...
Még egyszer, vizes?
Vizes klipek, igen.
Mert vérvizes.
Meg nem tudom mondani most, melyik klip volt az, amit láttam tőletek, és egy ilyen alámerülés lehet, hogy pont az, amiről te...
Vízből van.
Ja, így érted,
Becsei Hámikvös.
Igen, tehát az volt az első, amikor megláttam, hogy ezt így nagyon el tudom képzelni ide. Tehát a hangdomban... és ez egy tükörsima jég. Tehát itt dolgozni, amit a Gergő is mondott, hogy mind hangilag, mind vizuális fronton, ezért szeretünk olyanokkal is dolgozni, akik már valamennyire értik ezt az egészet, vagy máshonnan hoznak tapasztalatot, akár külföldről. De ez egy teljesen új helyszín. Tehát mindent le kell 20%-ára csökkenteni. Tehát, hogyha amit egy két dimenzióban látunk, általában, hogyha átmegy egy bogára a képernyőn, azt itt 20%-ra le kell lassítani, mert megőrülsz, hogy mindenhol az a sebesség, az információ mennyiség, amit látsz körben. Tehát, hogyha real-time mozog minden, akkor azt nem lehet követni. Tehát nagyon máshova kell helyezni a fókuszt is. És amit előbb beszéltél, Gergő, hogy itt ez az atmoszféra, ez határozottan igaz a hangdom esetében is, mert ott ugye belemerülsz pontosan, tehát a vetítés az egészen a földig megy, benne ülsz a hangulatban, és ott, hogyha benne vagy egy ilyen vízben, nem sok minden történik, de csak egy lebegés, és mellette van ez ez az utatós merengő zene, az így már így mindent ad, tehát egy nagyon-nagyon más font.
Igen, én is remélem, hogy egy olyan erőteljes hatást ki tudunk váltani ezzel, és azt érzem, hogy én általában a dalszövegek és a dal kapcsán szoktam mondani ezt az analógiát, hogy ez két oszlop, ami így éppen dől el, de egymás hátának dőlnek, és megtartják egymást, és kicsit azt látom, hogy most itt a képpel és a hanggal történik ez a Magyar Zeneházában. Szóval itt vannak ezek a dalok, amik egy dőlő oszlopok, de ott van ez a nagyon erős vizuális alátámasztás, és ebből így lesz a gestalt pszichológiának az egyik fő mottoja az, hogy az egész több, mint a részek összessége, és szerintem nekem is van egy belső hitem abban, hogy itt is talán valami ilyesmi történik, hogy ez így egyben az MZH-val, Székely Ákos munkájával, a mi dalainkkal, hogyha ezeket a részeket csak így egymás mellé tesszük, itt valami ezeknél nagyobb történik és születik meg végső soron, ami maga a vetítés lesz.
És alapvetően koncentrikus, tehát a perspektíva is, amiben ülsz, igaz, hogy ismétlődnek itt az oszlopok körbe, de ez az érzés, ez hihetetlen. Igen. Nagyon más mondjuk amikor egy dramaturgája, narratívája van egy sztorinak, például a Lengemeséket, mikor adaptáltuk, ugye gyerekeknek is készítünk tartalmakat, ott nagyon nehéz volt már, mert egy kétdimenziós felületre létrehozott tartalomnál, amikor elrepül a kis bogár, vagy a lengék ide-oda futkosnak, és történik a sztori, akkor mi történik a többi helyen egyszerre? És ott például szerencsénk volt, mert egy nádast raktunk így körbe, mert különböző szinteken, léjerekben vannak ezek az animációk, vagyis ezek a rajzok létrehozva. De itt pedig más volt a fókusz, és a másik, hogy a hang, amit te is mondtál, tehát nagyon hosszú folyamat, és ezt sokaknak beletörik a bicskájuk így a hosszú tesztelési folyamat alatt, ezt mindig így nyomatokisítani szeretnénk, akikkel együtt dolgozunk, hogy gyertek be tesztnél már az első alkalommal, vagy a második alkalommal, és onnantól kezdve üssük le egy év leőre, minden csütörtökön találkozzunk, ugye nyitvatartási időn túl, mert alapvetően kettől vasárnapig 10-től 18 óráig, pénteken 20 óráig vagyunk nyitva, tehát amikor mi alkotunk, vagy létrehozunk valamit, és ez egy nagyon szűk mező, az vagy hajnal, vagy 18 órakor, és ott vannak a hangtechnikusok is, olyan vizuálosaink, akik benn vannak, és éjszaka lehet dolgozni.
Igen, még húsvét hétfőnek a nagy részét is ott töltöttük most.
De ez kell egy, tehát ez meg kell találni azokat az alkotótársakat, akik erre alkalmasak, és ezt itt tudják hozni.
Én azt látom, hogy ez hihetetlen motiváló, tehát itt dolgozni. Tehát nem nehéz megtalálni őket, és tényleg nagyon sok megkeresés érkezik. Nekünk azt kell eldönteni, hogy mi az, amit tényleg érdemes belekezni, mert egy nagyon hosszú folyamatról van szó. Igen. És ezt mindig elmondom az alkotóknak is, hogy itt nem erről az egy live eseméről van szó, mert utána, ugye amikor bemutatunk egy anyagot, az bekerül a napi vetítések közé. Tehát nekünk körülbelül általában 20 perces anyagaink vannak, slotrendszerben játsszuk le, akkor reggel 10.30-kor benyomjuk az első filmet, és aztán egymást váltják. Most körülbelül 13 tartalom megy minden nap, amiket így meg lehet nézni. És hogy ezt kiszámoljuk, mondjuk bekerül egy új tartalom, akkor reggel meg délután leadjuk egyszer-egyszer, ezt egy héten 6-szor, az már heti 12 alkalom, hogyha ezt egy hónapban az már 50, hogyha ezt egy fél évben az már 300, igen. És akkor mondjuk az év másik felében még mondjuk hozzá 150 alkalom, tehát ez azt jelenti, hogy 450 vetítés van egy évben, és akkor ezt szorozzuk be 40-nel, ennyi férőhely van. És ki az, aki képes ezeket a férőhelyeket megtölteni, és én nagyon remélem, de ez egy nagyon kísérleti pálya, hogy a Platón is ezt képes lesz rá. Ezért az első alkalom, hogy egy konkrét zenekarhoz nyúlunk, akik ugye a populári zene területénről jönnek, tehát mindenképpen fontos, és szerintem ők most az égkövei ennek itt most Magyarországon, akikre a fiatalok, és akik ezt a műfajt szeretik, azok eljönnek és megnézik, nem csak azért, hanem a vizuál miatt is.
Egy picit szeretnék a napkötözőről beszélni, ugyanis ebből fogunk látni egy részletet a hangdomban, de nyilván nehéz lehetett az is, hogy kiszedni azt, ami nem odavaló, vagy amit úgy éreztetek, hogy még nem mutatnátok be. El tud készülni egy ilyen projekt úgy, hogy még a lemez nincs kész?
De ugye a lemeznek a kreatív része az már lezárul, tehát hogy mi már úgy választottuk ki ezt a 4 dalt, hogy mi már láttuk, hogy mi lesz az egész, és itt annyi történt, hogy ezt a 4 dalt priorizáltuk utána, és az idővonalon előrébb vettük, de amúgy, akik saját magunkat kuráltuk ebben a tekintetben, mi már láttuk az egész képet, amiből kiválasztottuk azt a 4 dalt, és törekedtünk is arra, hogy kicsit ellentmondásosan fogalmazva, de egyszerre legyen egy homogén és egy eklektikus textúrája az egésznek. De hát, hogy mi is a spektrumot, amit képvisel a zenénk, minél inkább lefedjük, és mutassunk ilyen dalt is, olyan dalt is, de ne az legyen a befogadó fejében, hogy te jó ég, itt 4 különböző zenekar által komponált művekről van szó. Tehát, hogy az egy izgalmas része volt, hogy melyik dalokat választjuk ki ehhez a projekthez.
Igen, és egy egységes műlet, tehát ez, én nem úgy nézek rá, mint egy albumnak a extraktja, vagy hogy mondják, kiválasztott csokra, mert hát össze is függenek.
Tehát. Igen, tehát egybe vannak folyatva a dalok, itt tényleg tulajdonképpen és vizuálisan is az
egy dal lenne.
Igen, az egyik helyszín folyik a másikba, de hát ez egy 20 percnyi tömb igazából.
Konkrétan folyik.
Igen.
Szimbólumokkal sokat dolgoztok, ugye itt ennek a lemeznek a középpontjában a nap áll. Most miért pont ezt a szimbólumot választottátok?
Nem tudatos választás volt, az előző lemez a partért kiáltó, ott a víz szimbóluma köré húzódtak fel a dalok, és ott is ugyanezt történt, mint a napkötözőnél, hogy már javában az alkotói folyamat zajlott, amikor mondjuk a 7.-8. dalnál így le tudtam tapogatni ezt a mintázatot, és észrevettem, hogy igen, itt most nagyon a vízről van szó, ugyanezt történt most is, hogy már ott volt egy dalcsokor, és akkor, amikor így egyszer ránéztem az egészre, láttam, hogy itt most nagyon a nap köré szerveződött minden. Annyit csavarodott a zenénk az előző anyaghoz képest, hogy szerintem sokkal súlyosabb lett, sokkal nehezebb lett, és a szövegek talán még, szövegekben még inkább megjelenik ez a misztikus felhang, és ehhez a nap, mint globális, vagy akár, azt nem mondom, hogy univerzális, mert nem akarom túl gondolni a helyünket a kozmoszban, szóval inkább azt mondom, hogy a mi kis buborékunkban, vagy legalábbis a Földön, kultúrától és kortól függetlenül mindig ott volt az emberekkel, és ott volt az emberek kifejezés módjából. És ahogy látom, hogy a különböző hagyományok, hogy beszélnek a misztikus megtapasztalásról, a nap, mint szimbólum mindig előbukkan, néha más-más felhangokkal. Amivel én használom, az leginkább azt tudom mondani, talán, hogy a legbelsőbb és a legfelsőbb lényegről és azonosságról szól nekem ez a lemez a napon keresztül.
Ez egy szép ékszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok ma nálunk.
Köszönjük szépen.
Mándli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetőjével és Balla Gergellyel, a Platón Karataev frontemberével beszélgettünk itt a Zene a Házban rovatban. Ez volt mára a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet, a türelmet. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szép estét, szevasztok!
Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a Házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.